Az efezusi levél. Ez prózai műfaj, azt kell mondjam, de ezt nem ünneprontásként mondom, mert ennek a levélnek a segítségével a mai tudásunk szerint a levélíró apostol végig zongorázza a kis-ázsiai gyülekezeteket. De ne vágjunk a dolgok elébe. Melyik levéllel hoznák a testvérek párhuzamba az efezusi levelet? Így első kérdésként, hogyha tudjuk, mert így ismerjük, hogy Pál levele az efezusiakhoz, hogyha szűkítjük a kört, melyik lenne az a Pálnak tulajdonított újszövetségi levél, amely szorosabb kapcsolatban vagy viszonyban van, vagy lehet az efezusival? Mit gondolnak a testvérek? Elárulom akkor, hogy a kolossai. De vajon miért? És miért jöttek ezek a gondolatok vagy ötletek? Ha megfigyeljük, korintusi levél, Galata levél, római levél akár, de az első tesszalonikai levél is konkrét kérdésekkel foglalkozik. Mindig van valami probléma valamely gyülekezetben. És az apostol ezt igyekszik szavával orvosolni. Először ad egy áttekintő teológiai eligazítást, majd pedig konkrét gyakorlati észrevételeket, buzdítást, vagy pedig olyan erkölcsi útmutatást ad, amely következik voltaképpen mindabból, amit a levelének az elején teológiai szempontból rögzít, leszögez. Hasonló a felépítése a kolossai meg az efezusi levélnek is, de az olyan, minthogyha egy családi perpatvarból szépen kiemelkednénk, és nem csak a szobát látnánk, ahol éppen van valami nézeteltérés, nem csak a házat, vagy háztömböt, vagy lakóteletet, hanem az egész világegyetemet, és nem csak az egymással egyet nem értő emberek lennének a látókörünkben, hanem minthogyha az emberektől eltávolodva az egész világegyetem és az abban levő egyenetlenségek kerülnének a szemünk elé, most az apostol szeme elé. Tehát nem valamilyen konkrét ügyben, nem valamilyen konkrét gyülekezetnek a problémájával szembesít az apostol akkor, amikor az efezusi levél tartalmát kell megvizsgálnunk, hanem valami mással, egyetemessel. Hiába a felirat, hogy Pál levele az efezusiakhoz, nem is biztos, hogy éppen pont az efezusi gyülekezet tagjaihoz szólt. Lehet, hogy ez egy körlevél volt, amelyet felolvastak a kis-ázsiai gyülekezetekben, melyek közé tartozott az efezusi gyülekezet is, hiszen Efezus nagyváros volt, a keletről nyugatra irányuló utaknak a középpontja. Hol helyeznénk el a mai térképen? Melyik ország területén és melyik részén? A mai Törökországban, igenis, ott melyik részen? Konstantinápolytól azért délre, délkeletre, ott helyezkedik el Efezosz. Egyes források szerint 100 000, más források szerint legalább 200 000 lakosa volt, tehát nagyvárosnak számított az ókorban. És valóban a kereskedelmi utaknak az összefutásában épült, hogy aztán onnan induljanak nyugatra, akár hát földön, akár vízi úton tovább a kereskedők, és egy hát jelentős kulturális központ is volt, nem különben vallási, hiszen a korabeli vallások képviselői ott megjelentek, templom épült a keleti kultuszoknak és különböző pogány vallásoknak. Nagyon komolyan vélhető, hogy az efezusi levél, mert így fogunk rá utalni, megszólítottja is pogány hátterű keresztények voltak. Ugyanakkor mert az a címünk, hogy az Efezusi levél mai üzenete, mondani valója, jelentősége, lesz annak jelentősége, hogy pogányok, de azért nem csak pogány hátterűekből állt a korabeli kereszténység, hanem elég erőteljesen jellemző volt a palesztin zsidó gyökérzet, és ez az egyetemesség, amiről szó van, abban is meg fog nyilvánulni, hogy ezek a keresztény csoportok különböző háttérrel hogyan jöttek ki egymással. De nem a mindennapi ellentéteknek a szintjén, hanem egyetemesen. És ez az egyetemesség hozza, kellene, hogy hozza magával aztán azt, hogy a mindennapok szintjén is, hogyha a világban rend van, mégpedig krisztusi rend, akkor közöttünk miért ne lenne, vagy lehetne ugyanez a krisztusi rend, családi otthonban, gyülekezetben, népek, nemzetek között, különböző hátterű keresztények között, hiszen egyenes következménye kellene, hogy legyen ennek az egyetemes rendnek az, hogy ami nagyban igaz, az a kicsiben is igaz és megjelenik. Tehát el kell távolodnunk most egy-egy konkrét helyszíntől, Korintus, Róma, Tesszalonika, konkrét gyülekezeti helyzetektől, és rá kell néznünk egész Kis-Ázsiára, körlevélről lehet szó valójában, csak lehet, hogy éppen azért kerül Efezus a címzésbe, mert éppen ott olvassák ezt a levelet. Vannak olyan források, hogy az első sorában a levélnek nem is szerepel az Efezosz elnevezés, más forrásokból meg igen, tehát nem is egységesek a rendelkezésünkre álló iratok e tekintetben. De még magasabbra kell emelkednünk a térkép fölé. Úgy mondanám, hogy egyszerre csak látnunk kell a glóbuszt, a földgolyót, sőt, egészen, amíg a szem ellát, vagy az emberi képzelet elhatol, az univerzumot. Tudnélik, a központi gondolat, és ez kell aztán, hogy meghatározza ennek a levélnek az olvasását, és vele szorosan a kolossei levélét, számos egyezés van ebben a két levélben. Nem hoztam el, de meg tudnám mutatni egymás mellé állítva két oszlopban, hogy az Efezusi levélben hol van ugyanaz, meg a Kolossei levélben hol van ugyanaz. Érdemes egyszer így olvasni a kettőt, aki az internettel bánik, meg tudja csinálni, hogy kimásolja, táblázatban rendezi két oszlopba, és elkezdi összehasonlítgatni, hogy milyen egyezések találhatók. Bőven vannak ilyenek, mindkét levélnek voltak éppen a mondani valója, Krisztusnak a teljessége, az egyetemessége. Miért? Ezt én mondom, ez az én gondolatom. Konkrét helyzetekben, ahogy a páli levelekből megszoktuk, eligazítást tudott adni az apostol is, és egy-egy ige hirdetés is, akkor, amikor arra szükség volt. Mit tegyünk, ha? Na de attól még nem oldódott meg az a kérdése, főleg a pogány hátterű, a hellén görög kultúrából fölnőtt gyülekezeteknek, gyülekezeti tagoknak, hogy hát a mindennapokban talán úgy, ahogy működik a krisztusi gondolat, vagy erkölcsiség. Na de, hát attól még sorscsapások érnek minket. Attól még ki vagyunk szolgáltatva. Attól még jelen van az életünkben a békétlenség, annak ellenére, hogy ezek az apostolok igyekeznek minket békíteni egymással. Jó ötleteik, jó tanácsaik vannak. Jaj, de amikor elutaznak tőlünk, amikor nincs ott a lelkészünk, akkor hát nem nagyon tudunk eligazodni, és ránk zuhan az erőtlenségünknek, meg az ügyetlenségünknek, a bűneinknek a terhe, és nincs, aki világos útmutatással szolgáljon. Hát akkor ki az Úr a háznál? Amíg ott van egy apostoli képviselője, addig Krisztus. De általában, és hogyha nincs ott az apostol, és a világban, és akkor, amikor jönnek a katonák, amikor kitör a tűzhányó, amikor, és jöttek a kérdések. A világegyetemnek kicsoda az Ura? Mert szépeket hallunk róla a mindennapjainkban, meg prédikációkban, na de megbetegszünk, na de tragédiák érnek minket, na de hallgatjuk a híreket is, na de, és itt feszül a kérdés, hogy a konkrétumok után, páli levelek és konkrétumai, konkrét szituációk, egyetemesen mi a helyzet keresztény szempontból. És mindez azt is jelentheti, testvérek, hogy ezek már azért egy kicsit későbbi időszakra tekintő iratok, amikor a kereszténység előtt az volt a kérdés, nem csak a holnap és a holnap után mit jelent a számunkra, de egyetemesen mit jelent kereszténynek lenni, mit jelent Krisztus uralma a világban, mit jelent az, hogy kinek vagyunk mi keresztény emberekként kiszolgáltatva, és mennyire, és milyen érvénnyel. Tehát megjelenik egy olyan kérdés, ami túlnő egy-egy területnek, egy-egy gyülekezetnek a határán, túlnő egy-egy igehirdetésnek a szűkebb keretein is, ott és akkor milyen eligazítást tud adni egy apostol. És ugyanúgy szerkeszti a levélíró ezt a levelet is, 6 fejezet, első 3 foglalkozik. Elvileg azzal, hogy ki az Úr a háznál, de a ház alatt a világegyetemet értsd most már, és azután mit jelent ez a gyakorlatban, másik 3 fejezet, most én ezt egyszerűsítem persze, másik 3 fejezet, tehát itt is megvan az a páli szerkesztésre jellemző struktúra, hogy probléma, felvetés és teológiai megoldás, majd pedig a gyakorlati eligazítás. És ennek a megoldásnak ebben a világban nem egy-egy apostol, hanem kicsoda a letéteményese. Ki reprezentálja Krisztusnak az egyetemes hatalmát a világban, a látható világban, itt és most a földön, földi körülmények között. Mit gondolnak a testvérek, hogy ki ez a látható, ábrázolt, testhez hasonlítható egység, képződmény, amely voltak éppen Krisztus jobb keze a világban, az ő eszmei, teológiai, egyetemes hatalmának a megnyilvánítója, kinyilvánítója, megvalósítója, eszköze, gyakorlati értelemben mit mondanának? Az egyház. Ezért is szokták az efezusi levelet az egyház levelének hívni. Valójában azonban Krisztus levele ez, Krisztus hatalmának a tanúbizonysága, aki egyrészt hatalmas úgy, hogy az teológiailag hirdetetten bizonyítható, levél első fele, és ez a hatalma megjelenik azáltal is, hogy ott, ahol az ő követői élnek, gyülekezeti egyházzá szerveződnek, és őt képviselik, ezt a világbíró, dicső, hatalmas Krisztust a maguk élet területén, azon a helyen, ahol élnek. Kicsiben vagy nagyobban, ez már nem azt jelenti, hogy milyen méretű, vagy átmérőjű, vagy lélekszámú az a közösség, hanem általában azt, hogy Krisztus testeként él ebben a világban. És ott mindenki fontos, mint tudjuk, máshol is él az apostol ezzel a képpel, melyik levélben például az imént említették, a korintusi, első korintusi levélben. Tehát Krisztus teljessége van a homloktérben, ennek a teljességnek, még egyszer mondom, a képviselői, és most nagyot mondok, hogy személyesebb legyen a számunkra, mi vagyunk. Mi vagyunk. A mindenkori egyháza gyülekezet. És ez a mi méltóságunk. Nem arról van szó, hogy kik vagyunk. Nem azon kell gondolkozni. Honnan jöttem, ki vagyok, hogy néznek rám, hova sorolnak társadalmilag, vagy végzettségem szerint, hanem arra, hogy én Krisztus képviselője vagyok ebben a világban, függetlenül mindentől. És ilyenként állhatok ki, hogy az egyetemes Krisztusnak vagyok én a reprezentánsa megjelenítő. Ez azért egy büszkeséget, vagy rangot, vagy tekintét jelent az embernek. Itt nincs szükség arra, hogy nekem bujkálnom kelljen, szégyellnem kelljen önmagamat, hanem amíg keresztény vagyok, Krisztus népe tagja, Krisztus testének egy-egy részletbe tagja, addig igenis vállalhatom önmagamat ebben a minőségemben, mert gyarló önmagam meg annyi esetlenséggel, meg ügyetlenséggel, meg elbukással, de mégiscsak ő képviselem ezen a világon. És ez összehoz engem a többi keresztényel, a többi emberrel. Más szóval, aki úgy érezhette addig keresztényként, hogy hát azért igyekszik, de csak gyenge ez a hit. Szégyelmi valója van a világban, mert a katonák erősebbek. Meg a római birodalom hatalmasabb, mint az egyház. Annak vállalnia kellett tudni azt a benső tartást, büszkeséget, hogy nem Róma, nem a fegyverek az igazán hatalmasak, hanem Krisztus még ezeknél is hatalmasabb. És ezt a hitet, ezt a jövőt szerette volna átadni, és visszaadni, és kölcsönözni az apostol a kereszténységnek. Egy erősödő, de az erősödéssel együtt kétségeskedő állapotában. Krisztusban van az ismeretnek és a bölcsességnek minden kincse elrejtve. Nincs az a gnosztikus tudomány. Nincs az a keleti misztika, nincs az a vallás, nincs az a hatalom, nincs az az erő a földön, amelyik felülmúlná Krisztusnak a hatalmát és az ő ismeretét. Test szerint benne lakott az Istennek a teljessége. Érzékeljük, ahogy keresik a később dogmává lett megfogalmazását annak, hogy hogy lehet az egyszerű názáreti ácsmester Istennek a képviselője, még akkor is, amikor történeti értelemben a földön járt, birkóznak ezzel, míg kialakul a valóságos Isten, valóságos ember, vére Deus et vére homo elve, amit Luterék már az imént idézett hitvallásban le is szögeznek, leírnak, valóságos ember a kis kátéban is megjelenik, itt tanítsa a családfő erre háza népét. De akkor ez még nem volt egyértelmű. És tudni kellett, hogy nem, mi nem egy embernek, vagy valakinek, akinek korlátozott a hatalma vagyunk a követői, hanem egy olyas valakinek, aki nemhogy a világon, de az egész univerzumban a legnagyobb hatalommal bír. És ezek a gondolatok jelennek meg a Kolossei levélben, jelennek meg az Efezusi levélben különböző módon, továbbfejlesztve. És össze is foglalja az apostol az Efezusi levél első fejezetének 9.-10. versében. Úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, melyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket. alkalmi ellentétek lehetnek, ránézésre vannak különbségek, ökumené, emberi ellentétek, de hangsúlyozom, ránézésre vannak különbségek, de aki igazán keresztény, annak óhatatlanul el kell jutnia, legalábbis új szövetségi alapon, arra, hogy a különbségeknél erősebb az egység, mert az egység Krisztusban van, akiben az Úristen egybefoglal mindeneket. Amíg töredékes, az Krisztusnál egységes. Ami különbség teológiai megfogalmazásban, felekezeti színek értelmében itt a Földön létezik, és hagyományként mi azt képviseljük alkalmasin, az isteni világban, Jézus Krisztusban, mint ahogy a test is egy, noha sokféle tagja van, egybe áll, ami a mennyben van, az is, de így zárja, az is, ami a Földön van. Magyarul nem kell megijednünk a földi különbségektől. Attól se, hogy a férfi, hogy a nő meg nő, és azért más jellemző rájuk. Nem olyan nagy probléma ez. Nem kell feltétlen megriadni, hogy júj, most itt egy hímnemű alak szerepel a Bibliában, szegény nők meg ki vannak hagyva, meg ehhez hasonlók. Bízzuk Istenre, ott nincs ilyen. Ott egyben van minden, itt viszont különbözőségek vannak. Mire szolgálnak önök szerint ezek a különbözőségek? Például férfi és nő különbsége. Persze, hát a tovább fejlődésre, hogy legyen utódlás, és az egész világ úgy épül föl valójában, hogy ezek látszat különbségek, mert a teremtés részeként azt az isteni egységet szolgálják, építik és viszik tovább, ami univerzálisan majd, amikor Isten lesz minden mindenek, majd így fogalmazzam, egybeáll. És erről az ígéret szerint nekünk is lesz valami tapasztalásunk. De nem tudhatjuk, hogy ez milyen lesz, ez a tapasztalás. Mert ne gondoljuk, hogy csak a testünk lesz mennyei, a véleményalkotásunk, meg a felfogásunk is más lesz. Ne gondoljuk, hogy azért annyira naívak ne legyünk, hogy az ember elmegy minden élők útján, lehunja a szemét, de utána az érzékelése, meg a tapasztalása az olyan marad, amilyen a földi volt. Csak az egyébként lesz más minden. Nem tudjuk, milyen lesz. Azért nem kell azt várni, amit a különböző félhalál állapotából visszajöttek, mesélnek, hogy nagy világosságot lát. Angyalokhoz hasonló lények repkedtek ott. Lehet, hogy semmit nem lát az ember abban az értelmében, ahogy, mint ahogy most lát, meg most tapasztal. De kell az neki? Miért akarsz ugyanúgy tapasztalni, mint itt a Földön? Csak örülni akar? Nekünk fáj is itt sok minden. Hát akkor miért akarod, hogy fájjon? Vagy úgy akarsz tapasztalni, hogy ami rossz a földiekből, az akkor már nem lesz, csak a jó marad és a jó tapasztalás, és cukorkát fog szopogatni végig? Tehát értjük azt, hogy az egy más szféra, más, az érzékelésünk is más. Nem tudjuk, az milyen. De ezzel nem tudtak mit kezdeni már az első keresztények sem, és kellett valami, ami őket biztosítja afelől, hogy ne vesszenek el a mindennapokon túl abbéli félelmükben, hogy azért a tűzhányó az Úr, meg a víz az Úr. Hát szegény Petőfit ismerjük, de ki kell ábrándítani keresztény szempontból, hogy nem a víz az Úr. Nem a víz az Úr, hanem Isten az Úr. Nem az ember tömegek uralják, a világot, hanem Isten uralja az ember tömegeket a világban. Hát ez egy fontos felismerése kellene, meg kellett volna, hogy legyen az emberiségnek, de azokat a stációkat végig kellett járnia, mely stációk őt a tapasztalatához kötötték történelmi mértékben, nem pedig a teológiához. Ez az igazság. Mi keresztények minden tapasztalatunk ellenére a teológiához szeretnénk kötődni, ragaszkodni. És ezt kellett megértenie az első keresztényeknek, akik ezt még nem tudták, hogy a tapasztalatotok ellenére a teológiához kötődjetek, Istenhez kötődjetek, mert ő az Úr. Kicsiben és nagyban egyaránt. Nagyon nehéz ezt megtenni. Nagyon nehéz ezt megtenni, mert ugye visszalendül az inga, jó, ha így van, akkor viszont hogy igazodjam el ebben a konkrét kérdésben? Valami gyakorlati útmutatást adjatok. És mi lett ekkor érdekes, amikor ide jut a kereszténység ezen levelek megírása után? Mit gondolnak a testek? Mi lett érdekes? Jézus Krisztusnak a tanítása. Hogy ez a názáreti, aki mindent tud, akiben Isten egybefoglal mindeneket, ami a mennyben van, ami a földön van, azt is, ő azért tanított is valamit, mint történeti személy. Gyorsan gyűjtsük össze, mert akik erre emlékeznek, meghalnak, hogy mit jelent őt követni gyakorlati értelemben ezen a földön. És megszületnek azok a krisztusi mondásgyűjtemények, eredetileg szájhagyomány révén, majd írásban is, melyek felhasználásával miket írnak meg arra termett apostolok. Benne van az új szövetségünkben, az elején van négy belőlük. Miket írnak meg? Az evangéliumokat. Van bennük Jézus tanítása, szépen összegyűjtve, megszerkezve. De még mennyi? A legfontosabb mondások összegyűjtve, azok is már szerkesztett. De oda gyűjtötték, hogy mit jelent szeretni a másikat, mit jelent vallásosnak lenni, mit jelent imádkozni, hogy kell imádkozni. És meg annyi gyakorlati eligazítás. Olvassák majd így a testvérek. De nem azzal kezdődik a kereszténység, hanem az azzal kezdődik a gyülekezetek problémája, meg az egyetemes probléma, és aztán, na jó, hogyha Krisztus az Úr, akkor ez az Úr azért valamit tanított is a földön. És jönnek az evangéliumok, és megmarad Krisztus tanítása. Vagyis, mikor vállalod a hitedet, akkor azért olvas utána annak, hogy mit is mond Krisztus a fele barátnak a szeretetéről. Vagy arról, hogy ki az én fele barátom. És hogyan próbálhatok meg az ő segítségével abban a teológiai tudatban élni ezen a földön, hogy Krisztus az Úr és az én Uram is személyesen, erkölcsösen élni. És ez megjelenik aztán Pálnál is, konkrét gyülekezeti összefüggésben, de itt az Efezusi levélben is, csak annak más a formája, úgy nevezzük, hogy házi táblák. Ami mit szabályoz, hogy úgy mondjam, ember és ember egymással való kapcsolatát. Nő és férfi, gyerek és szülő, felsőbbség, stb. Efezusi levélben is van ilyen, Kolossé levélben is van ilyen, hogy akkor mi a következménye mindennek. Hogyan kell, milyen szerkezetben, milyen alá-fölé rendeltségi viszonyban élni ebben a hitben. Az Efezusi levél központi gondolata, Krisztus minden dolognak, most a dolgot nagy általánosságban mondom, nem szoktuk használni, de most kivételesen használom ezt a szót, foglalata. Ő a középpont. Benne minden egyé lesz. Nincs különbség. Nehéz ezt nekünk olykor tudomásul venni, pedig fontos. Nélküle a világ, ahogyan erre utaltam is, most csak összefoglom az eddigieket, nélküle a világ megosztott. Nem egységes. a különbözőségek mentén értelmezhető. Harcban állnak népek, ideológiák, pogányok, zsidók egymással. Még a gyülekezetekben is megtörténik, hogy a pogány hátterű keresztények nem jönnek ki a zsidó hátterű keresztényekkel. Hol olvasunk ilyet? Még a zsidó hátterűek sem egymással, ha az egyik hellén kultúrájú és nyelvű, a másik meg éppen palesztin. Hol olvasunk erről? Apostolok cselekedetei. Ezért kell diakónusokat választani, meg egyebek, mert már nem győzik az apostolok ezeket az apróságokat követni, hogy most ki kivel veszek, már megint. Ki kire van megsértődve, már megint. Hát képzeljék el, hogy lelkésznek állandóan azzal kéne kínlódnia, már pedig így van sok esetben, egy lelkezetben, hogy most ki kivel nincs jóban, és miért, és mi meg ehhez hasonló. És hát ezt megállapítja itt a apostol, hogy ez bizony a Krisztus nélküliségnek, vagy Krisztus ereje hiányában köszönhető, vagy annak az eredménye, olyannyira, hogy még az egyes ember is ellentmondásban él saját magával. Keresztényként szeretne a bűneitől megszabadulni, de mivel pszichikai lény, hát azért dédelgeti is azokat. Olyan nehéz azt elengedni. Szenvedi. Egy darabig bírja, de az... feladtam. Csak megettem azt a... Csak elszívtam azt a cigit. Mit tudom, ját aztán konkretizálhatjuk, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy a jó és gonosz erők állandó harca folyik. Ez egy korabeli keleti gondolat, jó és rossz küzdelem, ma is megvan, de ez nem csak a földi viszonylatokban érvényesen, kiterjed a menny, a világegyetemre. Kozmikus erők csapnak össze, és a keresztény embernek is meg kell ijednie, hogy jó, jó, hát tegnap tudtam keresztény lenni, na de hát, hogyha egyszerre csak ezek a kozmikus erők összecsapnak, hát akkor porszem vagyok ehhez képest, mi lesz velem? Ma mit tudnánk a kozmikus erők helyébe illeszteni? Egy cunamira gondolhatunk, de nem annyira erről, akik a világot mozgatják. Putyin mester? Vagy Donald Trump? Akár pénzügyi guruk? Hát próbálok én a helyi gyülekezetben, Tolnában, vagy Baranyában, vagy Szolnokon helytállni, na de hogyha Donald Trump úgy dönt, és kilőnek néhány rakétát valamerre, hát mit tudok én az, hát akkor ki az? Hát mit ér az én kereszténységem Donald Trump gombnyomó képességéhez képest? És itt jön be, hogy de nem ő, hanem a jó és rossz harca az nem a gonosznak a diadalával ér véget, hanem a jó és gonosz erők közötti küzdelem végül beletorkollik a jónak a diadalába. Noha harmónia helyett az ember elidegenedik Istentől, küldetése az, hogy harmóniában éljen Istenem. Elidegenedik tőle, ellentmondásba kerül önmagával, és ebből az állapotból egyetlen egy módon lehet kilábalnia, immár az emberiségnek, de benne az egyes embernek is, hogyha minden Krisztusban van összefoglalva, ott találkozik, Krisztus a válasz. Van egy olyan falfelirat, hogy Krisztus a válasz, aláírva. Na jó, de mi a kérdés? Minden kérdés. Ez a pláne. Minden kérdés. A legapróbb kérdéstől az egyetemes kérdésekig. Ezért jó pofa ez a graffiti. Na jó, de miért? De cinikus is. Mert mindenki, vagy nem? Igen. Számodra mi a kérdés? Addig-addig lehet a kérdések mentén bandukolni, mint végül hova jutunk? kié a hatalom menjen és földön. Halál, hol van nagy hatalmad? Énekeljük is. Nem ez volt mindig a kérdése a halandó ember? Végül csak ide jutunk, hogy mi leselkedünk ránk ebben a világban, ahogy világra jöttünk abban a pillanatban. És a kicsi gyerek semmit nem tud tenni ellen, elpusztul azonnal, egy órán belül, vagy kettő. A felnőtt ember úgy érzi, hogy van képessége. Politikai, hadi, stb. Területeken igyekszik a végtelenségig tolni a hatalmának a képességeit, de már az ókorban rájöttek, hogy nem tudja. Mert felvonul egy millió sereg, és az előző példával élve, akkor még esetleg jön egy vihar, jön egy pestis, jön egy villám, jön egy tűzhányó, kitör, szétzilálja mindazt, ami emberi alkotás. Tönkre teszi. És kezdhetjük előről. Erről ennyit, és hogy befejezzem, mert lejár az idő. Mit jelent ez a Krisztusban való egység? Pár sor csupán, hogy minden Krisztusban van összefogva. Na, erről ír a másik három fejezetben. Az első három az erről szól, mit jelent Krisztusnak ez az egyetemes hatalma. Röviden. Másik három, hogy valósul ez meg, milyen formája látható, vagy hogy képzelhető el. Hát az egyház révén, amit már említettünk, mi az egyház szerepe Isten tervében? Milyen módon vesz részt abban, az Úristen a teremtést követően, amelyben idézőjelben nem sikerült egységesítenie a világot, mert az ember ezt megtorpedózta, hogy a nem egységes világot egységesítse. Figyelem, az egyház tehát egy olyan intézmény, amelynek az a küldetése, hogy az egyenetlenségeket ne szaporítsa a világban, hanem egységesítse a világot. Sose szabad el. Egy településen, egy faluban, egy városban, egy evangélikus gyülekezetnek keresztény értelemben az a küldetése, hogy harmóniát teremtsen maga körül. Mondanom sem kell, egyik szép eszköze, hogy visszautaljuk a zene, amely akarva akaratlanul harmóniát okoz. Mit csinálsz, hogyha sok a munkád, fáradt vagy, bármi, elkezdesz dúdolgatni, énekelni, átadod magad annak a harmóniának, amit a diszharmonikus életedben a zene révén el tudsz érni. Hogy csatlakozzam Püspök úrhoz, római tudósítónak volt az első században, írásban megvan a véleménye, talán már én ezt említettem is, a keresztényekről, mikor kérdezték, hogy milyenek ezek a keresztények. Vélemény, ezek a keresztények énekelnek. Ez egy éneklő társaság. Nagy, amit arról az imént szólt. Ez egy éneklő közösség. Ezek magyar harmóniában él. Ezek a halálba énekelve mennek az arénába. Imádkoznak és énekelnek. Ezek nyugodtak. Ezek nem reszketnek, nem esnek pánikba, nem türelmetlenek, nem idegesek, nem hisztiznek, és sorolhatnám, hanem, és ezek példát mutattak ezzel egy olyan világban, amikor mindentől félt az ember. Kiszolgáltatottnak érezte magát. A nem egységes világot egyesítse. És itt jön elő az egyház, amely Krisztus teste, a gyülekezet kéz, láb, száj, mely Krisztusért cselekszik, követségben jár, róla vall, őt mintázza a világban, munkaeszköz, mely által Krisztus tud cselekedni. Nem önmagáért van az egyház, gyarapodjon, több legyen az aranytárgya a sekrestjében, meg ilyesmi. Nem ezért van az egyház. Munkaeszköz. Krisztus kezében az egységnek, a harmóniának, a világ egységesítésének az eszköze. Krisztus által az emberek kiengesztelődnek Istennel. Az egyház pedig Krisztus eszköze, mely által az emberek Krisztussal kiengesztelődnek. Krisztus felé tár kaput az egyház az emberiségnek. Vajon egy Isten tisztelet, mint liturgia, miről szól, testvérek? Nem ezt szolgálja bennem minden? Nézzék majd meg egyszer a ágendában, vagy bár a liturgiát, annak egyes elemeit. Minden egyes liturgiai részlet a legegyszerűbb megszólítástól, az ige hirdetésen át az úrvacsorán. Egy ajtó kinyílik, Krisztus, egy ajtó kinyílik. Elbóbiskoltál, búm, a csapódásra ébredsz, bezárulsz, nem baj, jön a következő liturgiai rész, kinyílik újra. Ezért az Isten tisztelet. Tehát az egyháznak Krisztus üzenetét kell mindig mindenütt hirdetnie, és az egyházon belül pedig a válaszfalakat lerombolnia. Ökumenikus értelemben nem véletlen, hogy az énekkincs révén tehetünk konkrét lépéseket, és ezt nem is mi javasoljuk ezek szerint, hanem a római testvérek. Meg még minek a révén, amit most épp holnap után lesz munkaülésünk, az ökumenikus bibliafordítás révén. Mert azért az is egy közös pont. Hát, ha 10 év múlva lesz ilyen is, ha megérik a helyzet, Magyarországon ugye másút van, az egyháznak az egységen kell munkálkodnia. És ez megint nagyon fontos, egy ilyen tarka-barka országban, mint Magyarország, keresztény szempontból, még az a egyházakon is belül is van sokszínűség, sose feledjük, hogy az egységen munkálkodni. Gyakorlati értelme ennek micsoda? Hát így is alig vagyunk, kevesen vagyunk. Hát őrültség elaprózni azt, ami egységesen sem túl nagy. Tehát feltétlen egy programja lehet a következő éveknek, reformáció 500 plusz, hogy a reformáció jegyében ezen felismeréssel ezt a világban megjelenő Krisztust képviseljük a keresztény egységnek az előmozdításával a magunk helyén, ahol vagyunk, még akkor is, hogyha ennek lehetnek megrögzött ellenzői alkalmasint, nem miattól türelemmel, de határozottan képviseljük ezt az egységet. Hát erre tanít egyebek mellett minket az efezusi levél. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.